Mígy drága, a te szereteted, Istenem, szárnyod árnyékába menekülnek az emberek, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ami bőjt Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Fogadjuk most minnyájan nagy szeretettel a Jókai Általános Iskola tanulóinak a szolgálatát.
Dévény Árika, megismertem Istent. Amíg nem ismertem Istent, addig süketlen éltem. Voltak olyan hangok, miket nem is sejtettem. Amíg nem ismertem Istent, addig vakon éltem. Az igazi fényeket nem ismerhettem. Amíg nem ismertem Istent, addig béna voltam. Nem volt számomra út, melyen boldogan járhattam. Amíg nem ismertem Istent, addig tékozló voltam. Szeretetem nem Isten fényébe osztottam. Amíg nem ismertem Istent, addig magányos voltam. Nem volt kihez szólnom, mikor egyedül maradtam. Amíg nem ismertem Istent, addig éhezve éltem. A bőjt megélése nem táplált a testem. Amíg nem ismertem Istent, addig félelemben éltem. Csak a tiszta ég volt, nem a mennyország felettem. Most már ismerem a hangot, látom a fényeket, új szavakon szólok, s bátran lépkedek hittel, hitemből adok, Istenhez imádkozom, az igével táplálkozom, s már itt a földön Istennel lakom.
Bódás János, a prédikáció. Csodálatos a prédikáció, gúnyolhatják, itt isteni a szó, s ha belülről látnád a szíveket, elállna akkora a lélegzeted. Van megszállott, kirázza láncaid, van Saul, akit égi fény vakít, van, ki mosdott be rá, hogy elveszett, s riadtan keres egy mentő kezet, van gúnyos, konok, lázadó, pogány, van, ki a végső ítélettől retteg, de van, kinek csillag gyúl homlokán, mert szívében Krisztus most született meg.
Ha Isten semmi más nem tenne, mint hogy megment a pokoltól, és örök élettel ajándékoz meg, mondhatnánk ki azt, hogy ez kevés. Igazságtalan-e Isten, ha csak mérték nélküli kegyelmet ad, de bizonyos kéréseinket nem hallgatja meg? Kevesebb vagy-e ezzel? Értéktelenebb be az életed, ha csak Istened van, és semmilyen földi javad? Elég-e neked a mennyei polgárjog, vagy a földi életed akarod minden áron tökéletesíteni azokkal a dolgokkal, amelyek elvileg a jó élet alapjai? Család, egészség, anyagiak, barátok, sikerek, stb. Ha egy nagyon fontos kérésedre Isten annyit mond, elég neked az én kegyelmem. elkezd benned ágálni a régi éned, aki utálta, ha nemet mondanak neki. Végül, akkor is jó a Isten te szemedben, ha nemet mond.
Füle Lajos, a templom. Kevesen járnak már a templomokba, s az ifjúság teljesen elmaradt. Tűnt korszakokat idéznek várva vissza, üres padok, s még üresebb szavak. Mi lett a templom? Ez volt év valaha? Valami bennem azt súgja, soha. S áldott igent harangoz az ige, hogy ti vagytok az Isten temploma. Igen, igen, így adta, így kívánja, Urunk, a Jézus, ki feltámadott, s befogadják a templomot a gyárak, a földek, műhelyek, s az otthonok. Ahol mi élünk, ott lehet a templom, ahol mi járunk, békesség lehet. Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel a szabadulni vágyó emberek, mert életünkben már Úrrá lett Jézus, és hatalom mellett a kegyelem. Ahol mi élünk, ott lehet a templom. Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát, Isten áldását kívánjuk életükre, tanulmányaikra, közelgő ünnepre. Köszönjük a felkészítő munkát a pedagógusoknak is, és Isten áldását kívánjuk a Jókai iskolában és óvodában folyó tanítói nevelő munkákra. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi Istenünknek élő igéjét, úgy, amit az írva található az apostolok cselekedetei könyvének 22. részében, a 22-től a 30-ig terjedő versekben. Eddig a kijelentésig hallgatták Pált, de akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. Hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötötték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnatok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment, és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár? Erre az ezredes odament és megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt, az vagyok. Az ezredes erre így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta, én pedig már benne is születtem. Ekkor azonnal félre álltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. Másnap azután meg akarták tudni a valóságot, hogy mivel vádolják a zsidók, levétette tehát birincseit, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok s az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét mindnyájunknak lelki épülésére, bőti csöndességbe, gyertek imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, légy érete áldott, hogy te az élet lehelletével áldottad meg e föld színét, hogy termővé és gyümölcsözővé tedd. Urunk, nem tudunk elég hálát adni neked, hogy ez idei tavaszban is szemlélhetjük az élet lehelletét, hogyan válnak élettel telivé a fák, a bokrok, bontják virágjaikat, szirmaikat, a virágok. Kérünk, édesatyánk, hogy a te szent lelkedet árasz ki most minnyájunkra, hogy a mi életünk is élettel telivé lehessen. Te látod bennünk, mennyi minden szeretné megölni azt az életet, amely a te ajándékod. Te látod, Urunk, hogy örömünket hányszor veszélyeztetik a megszomorodások, az erőtelenségek, a szorongások, a félelmek. Te látod, Urunk, hogy azt a békességet, amelyet te helyezel az életünkbe, hányszor akarja a gonosz békétlenségé tenni, és lelkünkben még az igét is áthangolni ellened. Úrunk, hálát adunk azért, hogy megőrzöl bennünket, igét közelébe, a te lelked közelébe. Engedd meg, Urunk, hogy meg tudjuk nyitni a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat, munkálkodj, Szentlélek, Úristen, hogy ne csak hallgatói, de befogadói és cselekvői is tudjunk lenni megelevenítő igédnek. Könyörgünk, édesatyánk, az ige hirdetőjéért. Töltsd be szent lelkednek erejével, lelkét és ajkát szenteld meg, hogy hirdethesse közöttünk a te igédet, édesatyánk. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a betegeket, hogy meggyógyulhassanak. És te légy vigasztalója a gyászba megtört szívűeknek, Urunk, hogy megnyugodhasson az ő lelkük, és megvigasztalódhassanak. Adj, Urunk, tanácsot mindazoknak, akik tanácstalanok, és a te erődet testben és lélekben, akik erőtelenek. Urunk, mindnyájan tereját várunk, és vágyakozunk a te megszólító szavad után. Szólj, Urunk, mert hallják és vágyakoznak hallani a te szavadat, a te szolgáid. Jézus Krisztus nevében, hallgass meg, édesatyánk, minnyájunk könyörgését. Ámen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 3. részéből, a 20. versből a következőképpen. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az üdvözítő Úr Jézus Krisztust is várjuk. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára minnyáján emlékszünk a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazásra. Megdöbbent a nemzet, amikor megérkeztek az eredmények, hogy egy ilyen evidencia, egy ilyen születési, anyanyelvi, nemzeti, kulturális, és még sorolhatnánk, milyen alapon járó jog, nem adatott meg a csonka Magyarország határain túlélő magyar testvéreinknek. Pedig minden józanul gondolkodó és jóérzésű magyar beláthatja, hogy a Trianonban ránk kényszerített földrajzi határok nem választhatják el egymástól a nemzet tagjait, az egy nyelvű, egy kultúrájú, egy múltú és egy jövőjű testvéreket. Természetes, hogy aki a magyar nemzethez tartozik, annak ugyanazok a jogai és kötelességei. Ezt a természetes jogigényt töltötte be, és ezzel részlegesen gyógyította a trianoni sebeket a Magyar Országgyűlés, amikor 2010-ben a határok feletti nemzetegyesítésről döntött, és első lépésként megadta a kettős állampolgárságot Magyarország jelenlegi határain túlélő magyar testvéreinknek. Történelmi helyzet, történelmi pillanat volt ez a nemzet számára, és a nemzet igazságérzete ezzel helyreállt. Azonban arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a kettős állampolgárságot kérvényezni kell. Nem úgy születnek bele a külhoni nemzettestvéreink a magyar állampolgárságba, mint a mostani magyar határok közé érkező magyarországi újszülöttek. Hiszen a ma Magyarországon születetteknek alanyi jogon jár a magyar állampolgárság. De miért is olyan fontos kérdés a polgárjog, az állampolgárság? Nem mindegy, hogy a mai multikulti világban, ahol mindenki kozmopolita akar lenni, nem mindegy, hogy melyik államnak vagyunk a polgárai? Miért fontos, hogy van-e kettős állampolgárságom? Mit jelent az a polgárság, az a polgárjog, amiről a lekcióban és a textusban is hallhattunk? Mi az a polgárjog, ami mindennél fontosabb, amit meg kell vizsgálnunk, hogy nekünk van-e, vagy pedig még nincs? Mit jelent kettős állampolgárnak lenni bibliai értelemben a 21. században? Hogyan határozza ez meg a jelenünket, a jövőnket, és örökkévaló sorsunkat is egyben? Hogyan tudunk jól élni ezzel a kettős állampolgárságunkkal? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Biblia alapján, Isten szent lelkét segítségül hívva. Ha történelmi párhuzamokat szeretnénk keresni a mai nyugati civilizációval, akkor aligha találhatnánk erre jobb jelöltet, mint a római birodalmat. Róma volt a leginkább multikulturális az ókor nagy birodalmai közül. Lakói pedig igazán kozmopolitáknak vallhatták magukat. A birodalom hagyta, hogy a helyi közösségek bizonyos keretek között saját kialakult jogrendszerüket gyakorolják. Vallásukat megéljék, csak azt követelték meg, hogy az adót fizessék be Rómának, és a sok bálvány között szorítsanak helyet még egynek, a császárnak, és áldozzanak a szobra előtt. Azonban a látszólagos tolerancia, a multikulturalizmus, a valláskeveredés közepette, a népek első nagy olvasztótégeiben is volt egy erős, identitásképző tényező, amely felette állt minden helyi szokásnak, korábban kialakult jogrendnek. Ez volt a római polgárjog. Egészen a 3. századig, amikor Caracalla császár a római birodalom minden szabad provinciájára kiterjesztette, egészen eddig az időig nagy kiváltságnak számított, ha valaki rendelkezik római állampolgársággal. Ennek nem csak eszmei, szellemi értéke volt, ami segítette a római polgárt, hogy túlzottan ne merüljön el a multikultiban, és megőrizve identitását ne váljon irányítható, sodródó individummá. A római polgárt olyan konkrét jogok illették meg, amelyeknek a lekcióban olvasható gyakorlati hasznuk volt. A birodalom minden más lakójával szemben, előnyben, külön elbánásban részesült. Mi is volt a konkrét helyzet, kedves testvéreim, a lekcióban felolvasott igében, az Abcsel 22-ben? Pál bizonyságot tett Jeruzsálemben az ő missziójáról, és az ő zsidó hallgatósága egészen addig a pontig bírta hallgatni, míg el nem kezdett beszélni a pogányok közti misszióról. Ekkor alakult ki az a lincs hangulat, amibe bekapcsolódtunk a lekciót hallgatva. Az ezredes rendeletére Pált az Antonius erődbe viszik, ahol meg akarják korbácsolni. Az apostol ekkor hivatkozik arra, hogy ő római állampolgár. Ennek lesz aztán a következménye az, ahogy hallhattuk az igéből, hogy nem korbácsolják meg. Az ezredes pedig megdöbben, és egy érdekes beszélgetésnek lehetünk a tanúi, hogy Pál beleszületett abba, amit ő csak drága áron tudott megszerezni, ugyanis a római polgárjogról beszélt. A római polgárjog kapcsán Calvin az apostolok cselekedeteiről írott könyv kommentárjában a következőket írja. A századost, aki jelentette az ezredesnek, hogy Pál római polgár, meghatotta a római birodalom tekintélye. Akkor nem volt nagyobb bűn, mint megsérteni a római név szabadságát. A Valérius féle törvény, aztán a Porcius féle törvény és hasonlók tiltották, hogy római polgárt testileg bántalmazzanak a római nép jóváhagyása nélkül. Ez olyan különös kiváltság volt, hogy nem csak főben járó bűnnek, de jóvá tehetetlennek is tartották egy római polgárt megverni. Pál ügyének igazságában bízva nem habozott-e polgárjoggal, mint pajzsal védekezni az őt fenyegető igazságtalanság ellen. Láthatjuk, kedves testvéreim, a fentiekből, hogy a római polgárjog nem csak egy hangzatos cím, szépen csengő üres szó volt, hanem az identitás kifejezésén túl gyakorlati haszna is volt. Konkrét segítséget, védelmet jelentett a viselője, birtokosa számára. Hiszen ha valaki kimondta, hogy római állampolgár, akkor maga mögött tudhatta a császár, a birodalom egész tekintélyét, annak minden hivatalnokával és minden légiójával együtt. Hatalmas lehetőség rejlett akkoriban a római állampolgárságban. És azt látjuk, kedves testvéreim, a textusként felolvasott igeszakaszban is, hogy a római polgárjog képét használja Pál apostol, aki maga is megtapasztalta az állampolgárság előnyeit, amikor a filippi gyülekezetet emlékezteti és bíztatja, hogy a keresztényeknek a mennyben van polgárjoguk. Ezzel tulajdonképpen azt mondja az apostol, hogy minden keresztény kettős állampolgár. Van ugyanis egy földi állampolgárságunk, ami a mi esetünkben a magyar állampolgárság, de újjászületésünk okán és jogán mennyei állampolgárok is vagyunk egyben, ennek minden jogával és kötelességével együtt. Itt azonban, kedves testvéreim, meg is szűnik a párhuzam a római polgárjoggal, hiszen még abba nem csak beleszületni lehetett, hanem a birodalomnak tett szolgálatokért cserébe elnyerhető volt, vagy nagy összegért megvásárolható volt, addig a mennyei állampolgárságot nem lehet kiérdemelni, abba csak beleszületni lehet. Az újjászületés által, amiről János evangéliumában olvashatunk. Mennyei állampolgárságot ugyanis nem vásárolhatunk. Nem biztosíthatunk be magunknak jó cselekedetekkel, megkeresztelkedéssel, úrvacsoravétellel, konfirmációval, templompadban üléssel, jótékonykodással, vallásos tevékenységekkel, mert mennyei állampolgárságra csakis a Jézussal való személyes kapcsolattal, a vele való életközösséggel tehetünk szert, ami az újjászületéssel kezdődik. Erről János evangéliumában így olvashatunk. Akik befogadták őt, azaz Jézust, Isten hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Pál apostol a Galata 3.26-ban pedig ezt írja, mindnyájan Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusban való hit által. Akik tehát hisznek az Úr Jézusban, akik befogadták őt, és életük királyává koronázták, akiket Isten szent lelke újjászült, azok Isten családtagjaivá, háza népévé, a mennyei királyság jogos állampolgáraivá váltak. Erről olvashatunk az Efézus 2.19-ben is. Azért immár nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe az Istennek. Az első kérdésem a fentiek alapján a következő. Van-e neked mennyei állampolgárságod? Kettős állampolgár vagy-e, kedves testvérem? No, nem földi értelemben, hanem úgy, hogy a magyar állampolgárságod mellett birtokában vagy-e a mennyei állampolgárságnak. Isten az ő szent lelke és igéje által elpecsételte már magának, megerősítve számodra is, hogy az övé vagy. Megbántad-e már a bűneidet? És kérted-e Jézust, hogy legyen ő az életed minden területe fölött, Úr és Király? És ha ez megtörtént, engeded-e, hogy a megváltó megváltoztasson? Ha Isten lelke újjászült, akkor teremni fogod a lélek gyümölcsét. A szeretetet, az örömöt, a békességet, a béketűrést, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget és az önmegtartóztatást. Ahogy a földi állampolgárságodnak is vannak külső jelei, megnyilvánulási formái, igazolványai, megerősítő dokumentumai, úgy a mennyei állampolgárságnak is megvannak azon dokumentumai, amelyek alátámasztják, hogy valóban Jézus Krisztushoz tartozol. Magyar állampolgárként személyi igazolványunkkal, útlevelünkkel igazoljuk magunkat. Mutatjuk meg, hogy mi Magyarország védelme alatt állunk, teljes jogú magyar állampolgárok vagyunk. Keresztényként pedig éppen a fentebb említett lélek gyümölcseinek megtermésével tesszük láthatóvá mindenki számára, hogy a gyökereink a mennybe nyúlnak. Magyar állampolgárként magyarul beszélünk, gondolkodunk, a magyarság érdekeit védjük, és értékrendjét képviseljük. Ahogy valaki megfogalmazta, bármennyi évtizedig is éljünk külföldön, álmodni és imádkozni mindig magyarul fogunk. A mennyei állampolgárságunkból hasonlóknak kell következnie. Isten országának nyelvén kell megszólalnunk ebben a kaotikus, bábeli világban. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kánaáni nyelvet kell használnunk, amit rajtunk kívül senki nem ért meg. Isten országának nyelve egyrészt az igazság, a valóság. Minden az, aminek Isten látja, és minden az, aminek Isten mondja. Aminek Isten nevez valamit, nekünk is néven kell neveznünk. Például a manapság nagyon kevésbé kedvelt és eltitkolt szó a bűn. Nem értelmezhetjük át rossz szokássá, hajlammá, szociális hatássá vagy életösztönné. Amit Isten bűnnek nevez, azt nekünk is néven kell neveznünk. A mennyei állampolgárságunkból következik, hogy a menny nyelvén beszélünk. Isten igazságát kell képviselnünk, néven nevezve a dolgokat, a hazugságok világában is. Az igazságot, a valóságot azonban szeretetben kell szólnunk. Isten országának másik nyelve ugyanis a szeretet. Az igazságot szeretetben, vagy ahogy az ige mondja, aranyalmát ezüst tányéron. És ha már Isten országának a nyelve a szeretet, akkor egymás felé is meg kell tanulnunk, mit jelent szeretni a másikat. Hogy felkutatom és betöltöm a másik ember valódi szükségleteit. A szeretet tehát nem csak egy megfoghatatlan, homályos, kellemes érzés, ami vagy van, vagy nincs, vagy jön, vagy nem, hanem a szeretet az érzelmi vonulat mellett akarati döntés, tudatos döntés egyben. Felkutatom és betöltöm a másik ember valódi szükségleteit. És megtanulom a másik szeretet nyelveit, hogy tudjak vele Isten szerint való módon kommunikálni. Kettős állampolgárként a mennyei királyságot kell képviselnünk itt a földön, a gondolkodásmódunkkal, az értékrendünkkel, tetteinkkel, viselkedésünkkel, kapcsolatainkkal, környezetünkkel, mind-mind az Úr Jézus királyi uralmának rendjét kell kifejeznünk, érvényre juttatnunk, ebben a feje tetejére állított, önmagából kifordított, rendetlen világban. Mennyei állampolgárként vagy jelen a családodban, a munkahelyeden, az osztályodban, a gyülekezetedben, az utcán vagy éppen az otthonodban? Látják rajtad, hallják tőled, érzik benned, hogy a mennyben van polgárjogod? Úgy élsz, hogy téged látva a környezeted, vágyni kezd a mennyei állampolgárságra? Van-e kettős állampolgárságod? Mert ha csak magyar állampolgárságod van, akkor bármilyen nagyra tartod is azt, azzal együtt kárhozol el. Ha csak nincs mennyei állampolgárságod is, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatodon keresztül. Ha pedig Jézus érdeméért van már mennyei polgárjogod, akkor tudatosítod-e ezt magadban? Valóban tudsz-e minden élethelyzetben, minden körülmény ellenére örülni annak, amit az Úr Jézus mond a tanítványainak, hogy nevetek fel van írva a mennyben? Nem foglalkozol-e egy kicsit többet a földi polgárjogod csinosítgatásával, érvényre juttatásával, kiterjesztésével, mint azzal, hogy élj, és jól élj a mennyei polgárjogoddal? Tisztában vagyunk, kedves testvéreim, hogy a mennyei polgárjog birtokosaiként micsoda erőforrásokkal rendelkezünk? Ha egy római polgár maga mögött tudhatta azt az időleges földi birodalmat, és az milyen biztonságot és önbizalmat adott neki, akkor nekünk, Isten gyermekeiként nem kellene sokkal bátrabbaknak és eltökéltebbeknek lennünk, magunk mögött tudva a menny minden seregét. Komolyan véve a 46. Zsoltárt, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Élünk mi a mennyei erőforrásokkal? Vagy csak a saját erőnkből küzdünk, próbáljuk megoldani a problémáinkat? Olyan nagy gyakorlatra tettünk már szert anyagiak kérdésében. Az EU-s pályázatokat olyan ügyesen le tudjuk már hívni. A mennyei erőforrásokat mikor fogjuk lehívni, kedves testvéreim? Mikor engedjük, hogy Isten lelke és az ő ereje bennünk és általunk munkálkodjon? Vagy miért nem tartjuk sokkal fontosabbnak Istent, mint minden más földi erőforrást? Álljunk hittel rá, kedves testvéreim, Isten igéjére, és éljünk azokkal a lehetőségekkel, azokkal az áldásokkal, amiket ő kínál nekünk. Néhány igét fogok felolvasni a teljesség igénye nélkül, amelyekben Isten megígéri az övéinek az ő áldásait, az ő ajándékait, amelyeket kész ránk árasztani, ha helyet készítünk azoknak az életünkben. Pál apostol a korintusi második levélben, a 9. részben, a 8. versben ezt mondja: az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben éljetek. Péter második levelében, az első fejezetben, a 3. verstől ezt mondja Isten: mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Vagy a Filippi 4.19-ben ezt mondja: az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az Efézusi levél 3. részében ezt mondja: hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mi kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Végül pedig maga az Úr Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket, ha kéritek tőle. Kedves testvéreim, amint elkezdünk élni mennyei polgárjogunkkal, és ahogy az ige mondja, Isten megnyitja számunkra az ő gazdag kincses tárát, az eget, akkor sokkal inkább fel tudjuk emelni fejünket a nyomorúságok között is, látva, hogy valóban elközelgett a mi váltságunk. Minél több minőségi időt töltünk a megváltónkkal, annál jobban meg fogjuk ismerni őt, és annál jobban vágyunk majd arra, hogy színről színre lássuk. Akkor majd nem csak annak fogunk örülni, hogy van a mennyben polgárjogunk, hanem Isten iránti hálával szívünkben, felkészítve magunkat, várjuk mennyei vőlegényünket. Boldog reménységgel várjuk vissza a mi Urunkat, Jézus Krisztust, akitől a világ retteg ugyan, mint ítélő bírájától, de mi örvendezhetünk, mert mennyei állampolgárokként számunkra, mint üdvözítőnk, mint üdvösségünk beteljesítője fog megjelenni a seregek ura. Adja Isten, hogy mindnyájunk számára így érkezzen el Jézus Krisztus. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te készítettél számunkra mennyei polgárjogot. Köszönjük, hogy azért küldted az Úr Jézust, hogy az a kapcsolat, ami a bűnünk miatt megszakadt, az helyreállhasson veled. Szeretnénk, mennyei Atyánk, ezt a mennyei polgárjogot elnyerni. Szeretnénk, hogyha a te szent lelked által kezelésbe vennéd az életünket, ha megváltoztatnál, ha átformálnál, és szeretnénk azt, hogyha minden élethelyzetben tudnánk élni és jól élni ezzel a polgárjoggal. Ne a saját erőnkben, bölcsességünkben, vallásosságunkban, külső-belső adottságainkban bízunk, hanem egyedül benned. És mindig reménységgel tudjunk rád tekinteni, mennyei Atyánk, tudva, hogy a mennyben van polgárjogunk. És bármilyenek is a körülményeink, ennek a valóságnak, ennek a ténynek, hogy a mennyben fel van írva a nevünk, hadd tudjunk mindig örülni. Ne hagyd, Úr Jézus, hogy a sátán ennek a tudását, bizonyosságát elvegye a szívünkből. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a mennyei polgárjogunkkal tudjunk hitelesen élni. hogy ahova te küldesz bennünket, ott téged tudjunk képviselni. Mennyei nyelven szólva, mennyei módon gondolkodva, a mennyei értékrendet képviselve, a szavainkkal, a tetteinkkel, a gondolatainkkal, az egész életvitelünkkel. És hadd tudjuk megragadni mindazokat az áldásokat, amiket készítesz nekünk, élő hittel, megtisztítva az életünket a bűntől, hogy legyen helye az életünkben mindazoknak az ajándékoknak, amiket te szánsz nekünk. Hadd tudjunk, mennyei atyánk, a te örvendező gyermekeid és néped lenni. Köszönjük azt, hogy hozhatjuk eléd kéréseinket. Köszönjük, hogy a kegyelem királyi székéhez mindig jöhetünk, hogy kegyelmet nyerjünk, irgalmat találjunk, alkalmas időben segítséget tőled. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a gyászolókat, hogy te légy az ő vigasztalójuk, a betegeket, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk gyülekezetünk kicsinyeiért, nagyjaiért egyaránt. Te áld meg, kérünk, gyülekezetünk egész közösségét. Adj megtéréseket, megújulást a te szent lelked által. Imádkozunk, mennyei atyánk, a Jókai iskolában, óvodában folyó munkáért, az ottani szolgálatokért. Adj, kérünk, megtérést, megújulást a gyermekek, a tanárok, a szülők között egyaránt. A te szent lelked áldásával, jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi tágabb közösségünket, egyházunkat és nemzetünket, kérünk te, hogy megújulást, ébredést, reformációt a te szent lelked által. És hozzuk most eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztény testvéreinket, hogy te adj nekik szabadulást, te adj nekik enyhülést, erősítsd az ő hitüket. És imádkozunk most különösképpen azokért, akik szerte a világban a te ügyedet hirdetik és képviselik a te országodat, viszik az evangéliumot, a jó hírt minden néphez, nemzethez. Imádkozunk a misszionáriusokért, különösképpen Keszi Krisztináért, hogy az ő életét és szolgálatát is te áld meg. És hozzuk eléd a Wycliffe Bibliafordító Társaságnak a munkáját, te áld meg az ő szolgálatukat, hogy valóban az Úr Jézusról szóló örömhírt minden néphez és nemzethez elviessék a maga nyelvén, a Biblián keresztül. Kérünk, mennyei atyánk, ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Fogadjuk Isten áldását, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ámen.